Drága testvéreim, szeretettel és örömmel köszöntelek titeket ezen a különleges szombaton. Különleges szombat, mert egy szent összegyülekezésre érkeztünk. Nem csak azért, mert az Úr azt mondta, hogy szent összegyülekezésetek legyen szombaton, hanem azért, mert ez még egy emlékünnep is, Jézus kereszthalálára való emlékezéssel. Szeretném, ha a Máté evangélium a 18. fejezet 20. versét olvasnánk együtt. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Nagyon különleges dolog ez az ige, amikor az Isten megígéri, hogyha két személy összegyülekezik Jézus nevében, az már egy Isten tiszteleti hely. Hiszen attól válik valami szenté, hogy az Isten megjelenik ott, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ahol az Úr Jézus megjelenik, az egy Isten tisztelet. Hiszen azért gyűltek össze, hogy az Istent imádják. Isten nevében összegyűlt gyermekek csoportja Jézus jelenlétével együtt van. Ha mélységesen átérezzük ezt a megtiszteltetést, hogyha imádkozni gyűlik össze két ember, akkor Jézus megígéri az ő szent jelenlétét, akkor a szívünk tele van hálával. Hiszen milyen különleges kiváltság az, hogy az Isten fia ott van velünk. Az ő jelenlétével különlegessé teszi ezt az alkalmat. A Mózes 3. könyve 23. fejezetében találunk egy utasítást, egy szent rendtartást, amit az Isten leír a népének. Mózes 3. könyve 23. fejezet 2.-3. vers. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek. Szent ünnepre való hívással, ezek az én ünnepeim. 6 napon át végezhetitek munkátokat, de a 7. napon teljes nyugalom legyen, szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek. Az Úrtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok. Nem csak munkától mentes napként rendelt el az Isten, amikor kipihenhetjük a heti fizikai és lelki fáradalmainkat, hanem az Isten azt mondja, hogy szent összegyülekezés legyen. Össze szoktunk mi gyűlni más célból is már, mint mi emberek. Összegyűlünk egy futballmérkőzésen, és drukkolunk, hogy ki legyen a győzelem. Láttatok már ilyet? Drukkolnak, hogy melyik csapat győzzön, ki melyik csapatot éjjelzi, vagy gondolja, hogy ő a jobbik. Annak drukkol, ugye? Ez is egy összegyülekezés. De vajon szent összegyülekezés? Isten dicsőítésére jöttek össze? Hát nem, és nem mondom, hogy ez hiába való, de ez nem szent. Vagy összegyűlhetnek az emberek valamiféle párt összejövetelen és döntéseket hoznak, ez se szent összegyülekezés, igaz? Nem az Isten dicsőségére van. Az Úr azt mondja, az a szent összegyülekezés, ahol az Isten nevéért, az Isten jelenlétében akarnak együtt lenni. Azért, hogy az Isten nevének dicsőséget szerezzenek. Jézus megígéri, hogyha az ő nevében gyűlünk össze, akkor ő jelen van. A János evangéliuma, János levele első levele első fejezethez alapozok. Innen is szeretnék néhány igét olvasni, az 5. és a 7. verseket. János első levele, első fejezet, 5. és 7. versek. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 7. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt olvassuk itt az igében, hogy az Isten világosság és a sötétségnek nyoma sincs benne. Az Isten világosság, nincsen benne semmi sötétség. Hogyan tudhatom én meg, hogy én a világosságban járok? Hiszen a 7. vers azt mondja, ha világosságban járunk, ahogy ő maga világosságban van. Ha én Isten gyermeke vagyok, akkor világosságban járok, nem a sötétségben. Honnan tudhatom, hogy én világosságban járok-e? Nagyon különleges az ige megmondja. Ha világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. A világosságban járó ember, a világosságban járó emberhez kapcsolódni tud, kapcsolódni akar, vágyik rá. Vajon honnan származik ez a vágyunk a kapcsolatokra, a közösség megélésére? Honnan származik ez? Vajon nem az Istentől? Az Isten azt mondta, teremtsünk embert a képünkre és a hasonlatosságunkra. Mi az Isten képe? Az Isten közösségben élő lény. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy család, egy közösség, egy szoros szövetség. Jézus egyszer azt mondja, hogy ő majd engem dicsőít a Szentlélekre utalva. Jézus azt mondja, én azért jöttem a földre, hogy megdicsőítselek téged, Atyám. Szoros köztük a kapcsolat? Szoros köztük a szövetség? Egyértelmű, világos. Jézus azt mondja, én egy közösségben, egy szoros meghitt kapcsolódási körben élek. Ezért a képmásomra teremtett ember akkor tudja visszatükrözni az én képemet, ha kapcsolatokban él. Ha közösségben él. Azt mondja az ige, ha világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Kapcsolataink vannak a gyülekezetben, kapcsolataink vannak a családban, kapcsolataink vannak a munkahelyünkön, közösségben vagyunk emberekkel. Szoros közösségben kapcsolódunk egymáshoz. De Jézus itt az övéiről beszél. Azt mondja, akik világosságban járnak, a Jézus világosságában járnak, akkor közösségük van egymással. Figyeltétek-e az ige utolsó félmondatát? Isten egy különleges kincset helyezett el a gyülekezetbe. Azt mondja, hogy úgy tudlak titeket megtisztítani a bűneitektől, ha közösségben vagytok. És Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hogy kapcsolódik a világosságban járás a bűntől való szabadulással? Ezt mondja az ige. Ha világosságban jársz, közösségben élsz, a közösségben élsz, megtisztulsz a bűneidtől. Tudjátok, miért van ez? Azért, mert lehet, hogy én egy nagyon kemény anyagból levő ember vagyok. Szükségem van egy másik kemény anyagból levő emberre, hogy egy kicsit csiszolni tudjon rajtam. Ugye értitek? És annak a másiknak is szüksége van egy harmadikra, vagy épp lehet, hogy rám, hogy egymást tudjuk formálni. Hogy tudjuk megtanulni a megbocsátást, ha soha nem bánt meg minket senki? Sehogy. Megbocsátani akkor tanulunk meg, amikor valami nagyon sérelmes volt, nagyon rosszul esett, valaki nagyon belépett egy bizonyos intim szférába, ahova lehet, hogy nem kéne belépjen, és sérelmesnek érzem, és fáj nekem, és megküzdök vele, és mégis kezet nyújtok neki. A gyülekezetben történnek ilyenek. És azt mondjuk, hogy miért is történik? Hát emberek vagyunk, nem angyalok. Szeretnék angyalok között lenni, de én se vagyok angyal. Ezért, mikor hibázunk, megtanulunk kezet nyújtani. Megtanulunk nagy lelkűnek lenni. Megtanulunk elfelejteni. Ismeritek? Bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És azt mondjuk, hát ő bocsásson meg nekem, hát én nem hibáztam olyan nagyot, de én nem tudok megbocsátani, ő sokkal nagyobbat hibázott. De az Úr azt mondja, hát így tisztítalak meg titeket a bűneitektől, ha közösségben vagytok. Hallottam már embereket, akik azt mondják, hogy hát ha ez így, meg úgy, akkor én nem is fogok ott lenni veletek, nem akarok veletek lenni. De hát az Úr hogy tisztít meg engem, ha te nem jössz? Hát rád van szükségem, hogy engem az Úr megtisztítson. És neked meg a többiekre van szükséged ahhoz, hogy megtisztíthasson az Úr. Hát itt a helyünk. Hiszen egymás terápeutájaként rendelt minket az Isten, hogy növekedhessünk, hogy gyarapodhassunk, hogy egészséges legyen a lelkünk. Ne legyünk érzékeny mimózák, hogy ha nem úgy van, akkor rosszul érzem magam, hanem tudjunk nagy lelkűséget tanulni, vagy erősek lenni. Az Úr így tud bennünket megtisztítani minden bűntől. A zsidó istentiszteleti szokás szerint 6 zsidó férfinek kell együtt lenni ahhoz, hogy meg lehessen tartani egy istentiszteletet. Milyen különleges. Jézus a zsidó kultúrában élt, és mégis mit mond a tanítványainak? Ha ketten összegyűltök, ez a minimum, mert hogy egy ember nem tud összegyűlni. Ha ketten már összegyűltök, abból a célból, hogy az én nevemben legyetek együtt, akkor ez már istentisztelet, mert én ott vagyok veletek. Az Úr szeretné a kapcsolatainkat rendezni és helyreállítani. Máté 18:15. Ha vétkezik a te atyád fia, menj el hozzá, intsd meg 4 szem között. Mindannyian jól ismerjük az igét. A konfliktusok támad, ha azt látom, hogy valaki vétkezik, 4 szem között intsem meg. Mondjam el neki, testvérem, nem jó úton jársz. De tudjátok, kit tudunk kisegíteni a kátyúból? Azt tudjuk kisegíteni a kátyúból, aki elfogadja a kezünket. Tessék? Aki benne van, és aki elfogadja a kezemet. Hogy tudja a kátyúban levő elfogadni az én kezemet? Tudjátok, ha valaki nagyon magasan áll, a másik meg nagyon mélyen, nem érik el egymást. Mert az egyik magasan van, a másik meg nagyon mélyen, és nem tud neki segíteni, mert nem érik el egymást. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk valakinek kimászni, ahhoz el kell mennünk az ő szintjére. Egészen mélyre kell alázni magunkat. Mert ha az ember azt érzi, hogy én jobb vagyok, mint te, én megmondom neked a tutit, mert én mindenhez olyan jól értek, és én fogom neked kinyilatkoztatni, hogy mi a helyes lépés, majd is akkor jobban leszel, nem fogok tudni segíteni neki. Az ő szintjére kell mennem. Az ő szintjére, az ő gondolkodásához, megérteni az érzéseit, a vívódásait, hogy segíteni tudjak. Azt írja az ihletett írás, nyerd meg a bizalmát. Van köztetek bizalmi légkör? Van köztetek bizalmi kapcsolat? Tudja az a másik ember, hogy szereted őt? Érzi, hogy szereted őt? Akkor tudsz neki segíteni. Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben, azt írja az ige, ha úgy szereted őt, hogy bármit megtennél a megmentésért, akkor érezd magad feljogosítva arra, hogy megintsd. Ha nem érzed, hogy akármit megtennél érte, akkor ez igazából csak szelepnyitás, hogy a dühömet kiadtam. Nem érte van, hogy segíts rajta, hanem magadért, mert kiadtad a mérgedet, és jobban érzed magad. Az Úr nem azt mondja, hogy intsd meg, mert dühös vagy, hanem azt mondja az Úr, intsd meg, mert szereted. Úgyhogy bármit megtennél érte. Áldozatot hozol érte, és ha dühös vagy, meghozod azt az áldozatot, hogy befogod a szádat, mert dühünkből, ha valamit mondunk, abból csak bántás lesz, sértés, porignyomás, csak konfliktus lesz. Amikor a szívünkben tényleg imádságos lélekkel a szeretet van, akkor vagyunk abban az állapotban, amikor készen állunk valakit meginteni. Amikor érzi az a másik, hogy nem kioktatom, nem fölülről lefelé, hanem egy szinten vagyunk, testvérek vagyunk. Akkor tudunk segíteni valakinek, akiről látjuk, hogy bajban van. És lehet, hogy ő is azt látja, hogy mi bajban vagyunk. Engedjük ezt is meg, hogy én látom, hogy ő bajban van, ő meg azt látja, hogy én bajban vagyok, vagyis egy szinten vagyunk, együtt kellene valamit előre megtennünk, hogy előre mozduljunk. Máté evangéliuma 5. fejezet 23. verse így szól. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Ezen az igén sokat gondolkodtam. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened. Ellenem valakinek panasza van. Valaki valamiért megbántódott, és én voltam a ludas. Nem olvasom az igébe, hogy jogosan bántódott meg, vagy jogtalanul. Nem olvasok ilyet. Lehet, hogy megsértődött, de egyébként én nem bántottam meg, de mégis valahogy megbántódott. Nem volt bennem szándék, hogy bántsam, de mégis megtörtént. Valamikor nem akarunk semmi rosszat, mégis lehet félreértés. Voltatok már így? Félreértés lett belőle, és rossz. És én megtudom, hogy valakinek sebet okoztam, akaratomon kívül. Akkor az Úr azt mondja, eszedbe jut, hogy valakinek fájdalmat okoztál, szándékosan vagy nem szándékosan, akkor menj el, teremts békességet, békülj ki, és aztán gyere vissza az Úr színe elé. Mit jelent ez? Azt, hogy megromlott kapcsolatokkal, összetört szívekkel, szétment barátságokkal, semmibe vett panaszokkal nem tudunk az Istennek áldozni. Az Úr azt mondja, az áldozat ép és egészséges legyen. Szánjátok oda magatokat, mint élő, szent és Istennek odaadott áldozatul, és élő áldozatul. Isten teremtette az emberi kapcsolatokat, a közösséget, a gyülekezetet, és akkor tudunk az ő képmása lenni, ha a kapcsolatainkon dolgozunk, fáradozunk érte, energiát fektetünk bele, kezdeményezünk, odafordulunk, elfogadunk, tiszteletben tartunk. Isten szeretné, ha a kapcsolataink helyreállnának. A közösségi élet megélésén kívül az egyéni hitéletre is nagyon nagy hangsúlyt fejez ki az ige. Szól róla az ige. Jézus kora reggel mit tett? Kora reggel elvonult csendesen, egyedül, és imádkozott. Szüksége volt arra, hogy az Atya előtt kitárhassa a szívét, odaadhassa magát, és várhassa az Isten igazítását, eligazítását arra a napra. Az Úr Jézus beszél a belső szobáról, mint az imádság helyéről. Titkon mondd el az Atyádnak a te kívánságaidat. Egyik sem elhanyagolható. Sem az egyéni hitéletünk, sem a közösségi hitéletünk. Az egyensúly megtalálása egy fontos pont. Egyik sem menjen a másik rovására, hogy éljük az egyiket is, és éljük a másikat is. A gyülekezet megújulása, a gyülekezet előmenetele a lelki megújulás nélkül lehetetlen. A Jóel könyve 2. fejezetéből az 1. verset olvasom. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja. Bizony közel van már. 12-től. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Mert kegyelmes és irgalmas ő. Türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát, ha most is áldást hagy majd maga után. Az Isten azt mondja, térjetek hozzám, sírással, böjtöléssel, megalázkodva. Vajon miért kell sírni? Ismeritek a szakaszt, hogy mindenki, a gyülekezet minden része, a kicsinyektől a nagyokig, a szolgálattevőktől az egyszerű népig, a férfiak, a nők, a gyerekek mind forduljon az Istenhez. Senki nincs kihagyva, a vőlegény is, meg a mennyasszony. Nincs olyan élethelyzet, ami felmentést nyerhetne. Azt mondja az Úr, térjetek az Úrhoz. Hát ha nem történik meg a veszedelem. Hát ha egy megújulás születik. Azért, mert felhalmoztunk nagy hegyeket, ami a kapcsolatok helyreállításának az útjában van. Ezért a legnagyobb kérdés, készen állunk-e a kapcsolatainkat az Isten színe előtt rendezni? El tudjuk-e dobni, ki tudjuk-e engedni a köveket a kezünkből, ami embereket emberektől elválaszthat? Vajon le tudjuk-e tenni az Isten színe előtt? Nagyon könnyű szorítani ezeket, csak ne felejtsük el, mi köveket szorítunk a kezünkbe, és lerakjuk a zsebünket, hogy egyszer jó lesz még, jót tudok én ezzel majd célozni, majd egyszer jót célzok velem, amikor nem várod. Mikor nem számítasz rá, az Úr azt mondja, hogy tele van a kezed kövekkel, hogy veszed el az áldást? Hogy veszed el az áldást tőlem így? Hát engedd őket ki, tedd le őket, hogy békét teremhessek benned, közöttetek, hogy megújuljunk, hogy oda térjünk az Isten színe elé. A 24. vers így szól, megtelnek majd a szérük gabonával, kárpótollak azért, ami elveszett. Az Úr szeretne helyreállítani. Az Úr kegyelmes és irgalmas Isten. És azt kéri tőlünk, hogy mi, akik hozzátartozunk, legyünk kegyelmesek és irgalmasok. Legyünk nagy lelkűek. hogy a szívünkben helyreálljon az Istentől származó béke. Jézus nevében összegyűlni, felelősség. Jézus nevében nem kérhetek mást, mint amit Jézus maga is kérne. Mert ha Jézus nevében olyat kérek, amit ő nem kérne, akkor meghamisítom a nevét. Megbízottak vagyunk, hogy az ő nevében építsük az ő művét, hogy intézzük az ügyét, hogy embereket vigasztaljunk, hogy előbbre vigyük azt, amit ő eltervezett. Jézus azt mondta, ha az én nevemben cselekeztek, itt vagyok közöttetek, ott vagyok közöttetek. Vajon készen állunk-e arra, hogy bár fizikailag nem látjuk most az Isten fiát, vajon készen állunk-e arra, hogy az Isten fiának a jelenlétében éljük meg az úrvacsora szent pillanatait? Vajon készen állunk-e arra, hogy mindent kiengedjünk a kezünkből, hogy az Isten áldása kerülhessen a kezünkbe, ami a legnagyobb ajándék? Isten tiszteletre gyűltünk, jelenlétének világosságában vagyunk, bár csak helyreállna minden, amire az Úr látja, hogy szükségünk van. Amen.